már a felolvasott ige szakaszból a Róma beliekhez írott levélből olvasok egy verset, a 12. fejezetnek az első versét fönnállva hallgassuk meg ezt. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 12. vers első, 12. fejezet első verse így hangzik. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Eddig olvasom az igét. Ha valaki, és gondolom sokan elővettük ma reggel az útmutatót, hogy megnézzük a mára kijelölt ige szakaszt, ugye ma a Szent Háromság utáni 19. vasárnap van, amely a útmutató szerint a hálaadásnak a vasárnapja, és az a kedves ige volt előttünk, amit az útmutató ugyanaz új fordítás szerint ad vissza, de az Károlyi fordítás szerint úgy hangzik, hogy mindenki szemei tereát vigyáznak, és te megadod eledelüket, és te kinyújtott kezedet, és megadod eledelüket, és megelégítesz minden élőt ingyen. Isten igéje sokszor, sok helyen említi azt, hogy a hívő ember, az ember mindig nyugodtan lehet, hittel nézhet az Úrra, mert tőle várhatjuk, ő az, aki megadja a mi eledelünket, ő, aki gondoskodik rólunk, és ezek az igék, többek között ez a Zsoltár vers is arra bátorít, hogy mi tekinthetünk rá, mi várhatjuk tőle a segítséget, mert nem marad el az ő irgalma a mi életünkből. Tehát hálaadásra buzdít bennünket Isten igéje azért, hogy ő megelégít bennünket, hogy ő minden nap kitárja a kezét, ő minden nap megadja azt, amire szükségünk van. De én ma délelőtt mégsem arról szeretnék beszélni, hogy mennyi mindennel tartozunk mi Istennek az ő ajándékaiért. Nem arról szeretnék beszélni, hogy mi az, amit tőle kaphatunk, bár valljuk be őszintén, hogy sokszor inkább azokra a dolgokra gondolunk, amikor Isten ajándékait nézzük, vagy Isten ajándékainak az ígéretére tekintünk, hogy mi az, amit Isten nekünk adhat, és mi az, amit mi elvárunk tőle. És hát be kell vallanunk őszintén nekem magamnak is, hogy igen, az Istennel való közösségünknek az egyik mozgató rugója és mozgató eleme az, hogy hát mi mindig szeretnénk kapni. Mi mindig úgy azt várjuk Istentől, hogy adja meg nekünk azt, amire nekünk szükségünk van, vannak elvárásaink, mélyen a szívünkben is. Ha Isten időnként nem úgy cselekszik, akkor talán még van bennünk Isten felé egy kis hát duzzogás, egy kis olyan gondolat is, hogy Uram, hát mi nem ezt vártuk tőled, olyan könnyedén megsértődünk. Tehát igen, amikor az Istennel való kapcsolatunkat vizsgáljuk, akkor be kell látni, hogy leginkább azok vannak, azok a dolgok előtérben, hogy mi az, amit Isten nekünk adhat. Ami önmagában nem baj, sőt, Isten igéje bátorít is bennünket, hogy kérjünk, mert adatik, zörgessünk és megnyittatik, sőt, Jézus ugye beszél arról, hogy hát melyik az az atya, aki tőle, aki az ő gyermeke, amikor a gyermeke kenyeret kér tőle, akkor követ adna neki, vagy ha halat kér, akkor kígyót adna neki. Hát azt mondja, hogy ha ti, akik bűnösök vagytok, tudtok a ti gyermekeiteknek ilyen jó ajándékot adni, akkor miért nem gondolnátok, hogy a ti mennyei atyátok azonképpen tud nektek sok-sok hasznos és jó ajándékot adni. Tehát, hogy jó dolog az, hogyha mi látjuk, hogy tőle várhatunk. És nagyon jó dolog az, hogy abban a hitben élünk, hogy ő mindezt meg is cselekszi. De miben is áll az embernek az Istennel való közössége? Abban, hogy mindig kérünk? Abban, hogy elkényeztetett gyerekként állandóan az van előttünk, hogy Isten mit tud adni? Nem, Isten igéje azt mondja itt a felolvasott ige szakaszban, hogy mert ő tőle, ő általa és őre elnézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy minden őre áll nézve van. Minden ő tőle van. Vagyis akkor az azt jelenti, hogy Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi is őre nézve vagyunk. Mi is őneki vagyunk alkotva, és Isten igéje világosan beszél arról, hogy Isten Jézus Krisztusban teremtett bennünket önmagának, hogy szolgáljunk neki. Ő a saját vérén vásárolt meg bennünket azért, hogy neki szolgáljunk. És hogyha ezt megértettük, ha ez eljutott a mi szívünkig, és megértettük, hogy Jézus Krisztus azért halt meg ott a kereszten, hogy minket megvásároljon a menny számára, önmaga számára, akkor tovább kell lépnünk, ahogy Pál apostol is tovább lépett, és kimondta, hogy hát ha ezt megértettétek, akkor kérlek titeket, hogy e szerint járjatok. Vagyis, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Van egy nagyon kedves énekünk, amiben ez a néhány sor ott van, és ami egy nagyon kedves gondolat, de én mindig tovább szoktam gondolni, ez az ének úgy hangzik, hogy ó, mi adhatunk mi néki, aki annyit tett velünk, általadjuk mindazt a régi bűnnel terhelt életünk. És hát ez egy nagyon kedves ének, és valóban nagyon fontos látni azt, hogy nem adhatunk neki más, csak a bűnös életünket. Olyan bátorító dolog, hogy az Úr úgy vár bennünket, ahogy vagyunk. Nem azt várja tőlünk, hogy felékesítsük magunkat, megtisztuljunk, elkészüljünk, hogy eléggé fel legyek készülve az Istennel való találkozásra, megpróbáljak megtisztulni, megpróbáljam levetni a bűnös tervészetemet, hanem Isten igéje azt mondja, hogy gyertek úgy, ahogy vagytok. Igen, bűnösen, elesetten, mindazokkal a terhekkel, ami a szívetekben van, és én majd nyugalmat adok nektek. Tehát, hogy letehetjük a régi bűnös életünket, és a legjobb helyre tesszük, ha oda jövünk hozzá. De mondom, hogy mindig tovább szoktam gondolni, és az jut eszembe ilyenkor, hogy milyen jó, hogy mi odaadjuk a mi bűnnel terhelt életünket. Milyen jó, hogy azt, ami szennyes, ami szemét, ami nekünk is terhet jelent, azt szívesen megszabadulva letesszük az ő keresztje alá. De kérdezem én, hogy csak ennyit érdemel meg Isten, hogy a bűnt letegyük? Vagy megérdemelni azt is, vagy amire teremtve vagyunk, hogy ami megtisztított, ami megszentelt életünket is oda tegyük az ő kezébe. Ezért mondja az apostol, hogy ha neki vagyunk teremtve, ha Jézus Krisztusban megtisztított Isten bennünket, és új életre hívott el, akkor kérlek titeket, atyám fiai, az Isten irgalmasságára, vagyis emlékeztet bennünket az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent áldozatul. Igen, ezt már olyan sokan elfelejtik. Igen, a rosszat, az erőtlent, az összetörtet, a semmire valót, azt olyan könnyen így odaadjuk. Ha időnként az ember elkezd adakozni, és ezt többször tapasztalom meg, amikor ruhaadományt kapunk, és átnézzük, átválogatjuk, hogy hát sok jó ruha is van, de tapasztaltunk olyanokat is, ami szakadt volt, használhatatlan, és mindig elgondolkodtunk azon, hogy vajon miért adják az emberek oda azt, ami már használhatatlan. Így akarnak megszabadulni attól, amit már ők sem tudnak mit, mivel már ők sem tudnak mit kezdeni. Hát jó az még valakinek, de hát mi magunk sem vennénk föl. Tehát ugye megszabadulni a rossztól, megszabadulni attól, ami már használhatatlan, ami nekem is nyűgöt jelent, amely már nekem is a helyet foglalja, azt olyan könnyedén megtesszük. De amikor a jobbat kéne odaadni, mert ez a lemondás, ez az áldozat, amikor valamit abból adok oda, ami számomra is fontos. És hát erről beszél Isten igéje, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Vagyis ami hasznos. Mert azt már olyan kevesen teszik meg. A semmire kellőt, a rosszat, ami már nekem sem jó, és amire már nekem sem fontos, azról olyan könnyedén lemondok, ami már engem terhel. De az újjáteremtett életemet, vajon mennyire rakom le Isten kezébe? Mennyire szánom oda az én életemet? Pedig Jézus erre bátorít bennünket, a saját példájával, hisz ő is oda szentelte az életét a kereszten. A legfontosabbat adta nekünk. Nem csak valamit az életéből, nem csak egy darabot, nem egy olyan részt, ami már nekem sem kell, nem csak a szabad idejét szentelte oda annak, hogy bennünket megváltson, hanem azt mondja Isten igéje, hogy teljesen oda szentelte magát. Olyan kedves az a gondolata, hogy a Szentírásban olvastuk, hogy ott hagyta a mennyet, lemondott a mennyről. Emberré lett, emberi formát vett föl, és amikor ember formában volt, akkor megalázta magát egészen a keresztfáig. Látni azt, hogy hogyan adta oda a legtökéletesebbet, és hogyan került el a legmélyebbre, hogy mindenét odaadta azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Tehát, hogy ő mindent odaadott azért, hogy szolgáljon. És ezt várja tőlünk is, hogy ti is szárnyátok oda a legjobbat, a legtökéletesebbet. Még akkor is, hogyha sokszor ott van bennetek az a gondolat, hogy hát igen, de hogyan tudjuk mi ezt odaadni? És ami olyan sok módon fontos számunkra. Tehát szánjátok oda a ti életeteket. Az Efézusi Levél 6. fejezetében olvasunk arról, hogy vannak bizonyos lelki fegyverzetek, amelyekkel a hívő ember élhet, és amikor ezeket olvasom, akkor azon gondolkozom el, hogy Isten milyen csodálatosan mutatja meg nekünk azt a fegyver arzenált, amivel mi a sátán ellen fölvehetjük a harcot, és ugye beszél a hit pajzsáról, az üdvösség sisakjáról, azokról a lelki fegyverzetekről, amellyel mi harcolhatunk. De egy nagyon fontos dolog, amit láthatunk ebben a fegyver arzenában, hogy Isten ezt nem azért állítja elénk, mert ezek olyan szép szerszámok, amiket mindenki láthat, hanem ezek hasznosak arra, hogy mi ezzel harcoljunk. Emlékszem, amikor katona lettem, nem azt mondom, hogy annyira vágytam a katonaságra, de amikor bevonultam és megkaptuk a gépfegyvert, akkor úgy úgy mindannyian arra gondoltunk, hogy hát azért ez valami. Ugye a gyerekkoromban mindig látva a filmeket, és hát mint fiúk mindig harcoltunk mi is a kertben a szomszéd fiúkkal, mindig úgy éreztük, hogy akkor leszünk erősek is, és ugye amikor az ember eljut oda, hogy egy igazi fegyvert fog, ez milyen jó, és emlékszem, amikor magunkra vettük, felöltöztünk, akkor mindenki úgy érezte, hogy hát azért erősek vagyunk, valamit tudunk mutatni, és addig nem is volt baj, csak hogy ezek a fegyverek nem arra szolgálnak, és a lelki fegyverzet sem arra szolgál, hogy azt mutogassuk. Nem azért kapjuk ezeket a fegyvereket, hogy milyen jól áll rajtunk, és milyen jó ezzel az emberek előtt megmutatni a mi nagyságunkat, erőnket, demonstrálni azt, hogy vagyunk valamit kik, hanem Isten igéje is arról beszél, hogy ezeket a fegyvereket használni kell. Tehát nem dísznek való mindez, hanem hogy ezt használjuk. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy mi Isten katonái vagyunk, akkor abban az is benne van, hogy akkor oda kell szánni az életünket. Mert nem csak addig tartak ott a katonaság, hogy láttuk a fegyvert, szét tudjuk szedni, hanem emlékszem arra, amikor éjszaka föl kellett kelni, amikor éppen a legjobb álmunkat aludtunk, és vittek bennünket, én határőr voltam, és abban az időben, amikor éppen határőrséghez bevittek engem katonának, ez a rendszerváltásnak a kezdetén volt, 89-90-es években, és akkor olyan sokan szöktek át, jöttek át, ugye főleg Romániából, mi akkor úgy hívtuk őket, hogy határsértők, és minden ilyen határsértő érzékelőségnél, ugye én Nyírbátorban voltam katona, és nekünk az volt a feladatunk, hogy mélységben lezárjuk a határt, kiraktak bennünket utakra, és ott kellett keresni a határsértőket, igazoltatni, figyelni, hogy esetleg a zöld határod átjövőket elkapjuk, és hogy nem nagyon kérdezték tőlünk hajnal 2 órakor, meg 1 órakor, hogy van-e kedvünk fölvenni a fegyverünket, betárazni és elindulni. Hanem indulni kellett. Nem volt kérdés számunkra, és nem kérdezték azt december közepén, hóesésben, -10 fokon, hogy van-e kedvünk ott ácsorogni az út szélén 6-8 órán keresztül a sötétben, hogy ezt akarjuk-e. És nem arra gondoltam, hogy milyen szép a gépfegyverem, amit azelőtt úgy jó volt megnézni és látni azt, hogy ilyen egy gépfegyver. Nem az volt a fontos, hanem az, hogy ott kellett lennem. El kellett végeznem a feladatot. Hát ez az, amiről Isten igéje beszél, hogy szánjátok oda a ti testeteket. Ez a kötelességünk. Ez jelenti az, hogy Isten elhívott, hogy neki vagyunk teremtve, hogy neki szolgáljunk. És a legjobbat, a legtökéletesebbet kellett nyújtanunk. Amikor évről évre, és nem sokára megint hála ünnepünk lesz, és amikor felépítjük a hála oltárt, akkor mindig csodálkozunk, gyönyörködünk abban, hogy ki mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet hozza be az oltárra. Hát így van. Nem csak a régi elrontott életünket kell odaszállni az Úrnak, hanem az is, ami a legjobb, a legtökéletesebbet. Szent, odaszánt élet. És amikor elmondhatjuk, hogy mindig készek vagyunk arra, hogy amikor Isten hív bennünket, akkor megyünk. Persze talán a katonás példa nem minden tekintetben állja meg a helyét, mert ugye amikor mi ott voltunk katonák, akkor, vagy bármilyen más helyen, az ember nem azért indult el, mert szerette, mert kötelessége volt. És hogyha az Istennel való közösségünket nézzük, akkor persze mondhatjuk azt, hogy Isten kötelez bennünket arra, hogy tegyük meg. De azért nem igazán jó ez a példa, mert a katona az kötelességből teszi. Isten igéje pedig azt mondja, hogy amikor odaszánjuk a mi életünket, akkor ne azért, mert ezt kötelezőnek tartjuk, hanem ő, aki annyi mindent adott nékünk, hát nem érdemli-e meg, hogy mi is odaszánjuk a mi életünket. Tehát nem azért, mert kötelező, mert félek, hogy ha nem teszem meg, akkor ennek valamilyen retorziója lesz, akkor valamit megtapasztalunk Isten haragjából, vagy nem tetszéséből, hanem azért tesszük meg, mert szeretjük őt. Olyan kedves nekem az a gondolata a Szentírásból, amikor az énekek énekében azt olvassuk, hogy én mátkám. Hát ő érte mindent. És nem azért, mert kell, hanem azért, mert akarok. Talán említettem már a testvéreknek, és lehet, hogy igen, de most megint eszembe jutott az, amikor emlékszem, a bátyámmal együtt laktunk egy ideig munkásszállón, egy cégnél dolgoztunk, és ő elkezdett akkor a most már felesége néhány évre udvarolni neki, és valahol Tokaj mellett egy kis faluban lakott a mostani felesége, akinek elkezdett udvarolni, és hát minden nap, amikor vége lett a munkaidőnek, hazaérkeztünk, akkor fogta magát és ment. Ment udvarolni, ment hozzá, hát ugye el kellett menni Tokajig, onnan még buszra szállni, csak visszafelé, amikor jött, ugye mert este jött vissza, már nem volt busz, hogy elérje a vonatot, gyalogolni kellett, vagy 4-5 kilométert, és mindig elmondta, hogy az még nem volt semmi, de ahogy gyalogolt, és el kellett jutni a Tokajba az állomáson, ott azon a részen volt egy valami TS-telep, vagy nem tudom micsoda, ahol két német juhász minden nap megkergette. Ahol futnia kellett, mert hát nyitva volt a kapu, és ez a két német juhász kutya az vigyázott a telepre, és ő mindig rohant azon a részen, mert hát a kutyák azok megugatták. És én mondtam neki, hogy hát akkor miért mész? És mégis ment. És minden nap végig gyalogolta azt az 5-6 kilométert, és minden nap futott a kutyák elől, de ment. Hát erről beszél Isten igéje, hogy én mátkám. Nem azért megyek, mert kötelességem, már ez is igaz. De azért megyek, mert örömmel teszem, mert Istennek akarok szolgálni. Tehát, hogy ilyen módon szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és kedves áldozatul. Hát milyen kedves áldozat volt ez a bátyám részéről az ő mátkájának, hogy ennek ellenére megtette. Ez az örömteli dolog, amiről Isten igéje beszél. Ezt kell nekünk tenni, hogy így szánjátok oda a ti szíveteket, a ti életeteket. És vagyod oda szánjuk. Mennyire fontos nekem Isten ügye? Van egy kedves versen, mindannyian nagyon jól ismerjük, a Pató Pál úr című vers, amiben van egy visszatérő gondolat, hogy ej, ráérünk arra még. És hát mennyire így van ez? És talán akkor, amikor Isten ügyéről van szó. Amikor a saját dolgainkat, a mindennapjainkat akarjuk előrébb vinni, akkor olyan sok mindent megteszünk érte, de amikor Isten ügyéért kell valamit tenni, akkor olyan könnyedén kimondjuk azt, hogy ej, ráérünk arra még, az nem olyan fontos. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy az a legfontosabb az én számomra. Az legyen a legfontosabb, amikor Isten igéje arról beszél, hogy az odafelvarókat legyen gondotok, azzal törődjetek, mert ami a testi dolgok, azok mind elmúlnak, de amely Isten ügyével kapcsolatos dolog, és az üdvösséggel kapcsolatos dolog, az megmarad mindörökké. Tehát abban kéne nekünk oda szánni magunkat. Azt mondja itt Pál apostol a Róma belieknek, hogy mindannyiunknak vannak adományai. Mindenkit Isten valamire elhívott. Valami különleges ajándékkal, képességgel áldott meg bennünket. És a kérdésem az, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy Isten mire hívott el bennünket. Lehet, hogy sok-sok évtizede vagy éve járunk Istennel. Hallgatjuk az ő igéjét, de még mindig nincs arra látásunk, hogy Isten vajon mit is adott nekünk, milyen ajándékot, amivel neki szolgálhatunk. Vajon fontos-e ez számunkra, hogy Isten valamit adott nekünk is, hisz azt mondja Isten igéje, hogy egymás tagjai vagyunk, Isten egyházának a tagjai vagyunk, és itt világosan beszél arról, hogy valakinek ez a szolgálata, valakinek az, valaki tanító a tanításban, valaki inté az intésben, van aki adakozó szelídségben, valaki előjáró és szorgalmatossággal teszi, van aki könyörülő és ezt vidámsággal teszi. Tehát különböző ajándékaink vannak, de hogy látom ezt én az életemben? És ezt az ajándékot, ezt hogyan használom fel az Isten dicsőségére? Hogyan szánom oda mindazt, amit tőle kaptam? Persze az én ajándékaimat, képességeimet, azt mindig felhasználom arra, hogy a mindennapi kenyerem meglegyen. Aki ért a gépekhez, az gépeket szerel, aki ért a földműveléshez, mert ehhez van képessége, az nagyon jól megteszi azt, és ezek fontos dolgok, de van-e valami olyan képességem, észrevettem-e, kerestem-e egyáltalán, amivel kimondottan lelki értelemben szolgáljak az Úrnak, akár adakozásban, akár intésben, bár ez nem biztos a legjobb példa, mert ebben mindenki úgy érzi, hogy a másik embert meginthetem, ebben jó vagyok, de a szelídségben vagy egyéb másban. Tehát Isten azt kéri tőlünk, hogy ezt mind tegyük meg, vegyük észre az életünkben, és szolgáljunk neki, tegyük oda az életünket, mert szükségünk van rám, szükség van az én szolgálatomra. Mindig azt gondoljuk, hogy hát mit tehetek én? Mi az, amit én tehetek? Hát én olyan kicsinek, erőtlennek tartom magam, és hát egyáltalán mit tehetek, de azt mondja Isten igéje, hogy egy test vagyunk. És lehet, hogy a testünkhöz képest mondjuk a szemünk egy elég kicsi tag, de ha nincs, akkor ez milyen bonyodalmat okoz. Igen, lehet úgy is élni az életünket, és sokan teszik is, hogy nem látnak, vagy nem hallanak, vagy valamilyen olyan fogyatékossággal élnek, és nyilván az, aki nem lát, annak sokkal erősebb a hallása, talán sokkal jobban tud tapintani, sokkal érzékenyebb a bőre. Isten igéje is arról beszél, hogy ha ilyesmi van, akkor átveheti egy-egy tagnak a szerepét a többi tag. De nem ez a normális. Nem ez az, amire Isten bennünket teremtett, hanem a tagok azok végezzék az ő dolgukat. És úgy bennem van az a gondolat, hogy vajon az én részemet másoknak kéne átvenni, mert én nem teszem, mert én nem szánom oda az én életemet, hanem minden nap ő rá nézek, ahogy az ige mondja, mindenki szemei tele át vigyáznak, és várom, hogy ő megadja mindazt, amire szükségem van. Várom, hogy ellásson bennünket. Igen, még a bűneimet is leraktam, de soha nem szenteltem oda az én életemet az Úrnak szent, tiszta, igaz, Istennek kedves áldozatul. És Isten igéje azt mondja, hogy ha szeretjük őt, ha megértettük, hogy ő ránézve, ő érte, az ő dicsőségére teremtettünk, akkor szálljuk oda a mi életünket. És ha oda szántuk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten sokkal többet ad nekünk. Isten sokkal gazdagabban megáld bennünket, mint mi azt el tudjuk képzelni. Ezt élték át a tanítványok is. Ezt tapasztalták meg, amikor átélték a halfogás történetében, vagy amiről délelőtt reggel beszéltünk, vagy amikor átélték, hogy még lelkek is engedtek, odaszánták az életüket, és Isten sokkal többet adott nekik vissza. Igen, olyan jó lenne ma délelőtt elgondolkodni, megvizsgálni magam, hogy odaszántam-e az én életemet. Vajon megláttam-e azt, amire Isten engem elhívott, azt az ajándékot, amivel szolgálhatok neki? És vajon tudom-e teljes szívvel szolgálni az Urat, vagy mindig várok tőle? Igen, ezt a kérdést nekem is, neked is, testvérem, föl kell tenni. Mert amíg nem tesszük föl, addig mindig csak várni fogunk. Tele leszünk csalódással, de ha mi akarunk szolgálni az Úrnak, Isten határtalan örömmel, gazdagsággal fogja megtölteni az életünket. Én azt kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg Isten jelenlétében, aki adni akar, aki mindent odaadott értünk, és aki méltó arra, hogy mi neki szolgáljunk. Áldja meg Isten az ő igéjét a mi szívünkben. Amen.